És indul a műsor, benne pedig a telefonszámunk, ami egyben Viber, SMS, WhatsApp, és a szám pedig 0636 980 980. Szerintem ezt tudjátok, de Messengeren is lehet írni nekünk, ahogy ezt többen megtettétek. Ez a Millás reggel, itt a Rádió Café 98-on, a stúdióban Gede Balázs. És adok mikrofont is.
Köszönöm szépen, és Kántor Endre, akitől megkaptam a hangomat. És ez pedig a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Jött egy-két új üzenet. Tényleg behalt a stream, azt írják. Hát én csekkoltam, próbáltam, és szólt nálunk. Pont írtam egy kedves hallgatónak, hogy az ő gépében van a hiba, de most már többen jelzitek, akkor ezt megnézzük. Köszönjük szépen a jelzést. És viszont megyünk tovább, mert... az idő az halad, és meg akarjuk tölteni jobbnál jobb tartalmakkal. Ezért is látogatott el hozzánk ide a stúdióba Bonnár Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki ZRT kommunikációs vezetője. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Bármilyen furcsa, a Suzukiről fogunk beszélgetni. Mégpedig arról, hát itt óriási mérföldkövek vannak, ugye 4 millió modik autó készült el a gyárban, úgyhogy kezdhetnénk a legfrissebbel, de talán egy kicsit lépjünk vissza, mert azért 33 éve itt van a vállalat, így az alapítás környékére, hogy ez hogy jött, hogy egy autógyártó Magyarországra jön, mert a Suzuki volt az első emlékeim szerint.
Igen, a Suzuki volt az első, 50 év után a magyar Suzuki hozta ide hazánkba vissza az autógyártást, és anno ez egy nagyon nagy lépés volt, hiszen a rendszerváltás után nem nagyon jöttek külföldi tőkebefektetők Magyarországra, így amikor a Suzuki bizalmat szavazott az országnak, illetve az embereknek, utána ez elindított egy folyamatot, tehát más vállalatok is úgy gondolták, hogy akkor érdemes ide befektetni. Valóban 33 éve vagyunk itt, 91-ben alapult meg a vállalat, és 92-ben kezdtük meg a gyártást. Idén februárban érkeztünk el a 4 millió modik autóhoz, előtte azért voltak mérföldkövek, tehát 2006-ban készült el az 1 millió modik, 2011-ben a 2 millió modik, 2017-ben pedig a 3 millió modik, a 4 millió modik autó pedig egy hibrid Vitara lett.
Aha. Ilyenkor egy ilyen ünnepély keretében van, legördül a futószalag, így képzeli az ember, és akkor pezsgőbontás, ünneplés...
Pezsgőt nem bontunk, de a fényfolyosó van az összeszerelő üzemben, egy úgynevezett fényfolyosó, legördül az autó. Idén újságírókat hívtunk meg a vállalathoz, velük ünnepeltünk, illetve természetesen a munkavállalókkal, a dolgozóinkkal. Ilyenkor azért nekik köszönhetjük ezt, hogy elérkeztünk ide, és ennyi autót lejártottunk.
Uh-huh. A kezdetekkor a választás az vajon hogy, tehát tök furcsa, hogy nem valami szomszédos, nem egy osztrák, nem egy német, vagy osztrák, nem egy német autógyártó kezdte ezt, hanem egy japán. Tehát hogy vajon milyen információi voltak itt egy közép-európai éppen rendszerváltó országnál, az olcsóság, az újraindulás, mármint a demokrácia és a kapitalista berendezkedés újraindulása, tehát mi dönthetett Magyarország mellett vajon?
Ugye nagyon sok előkészítő tárgyalás előzte meg ezt a választást. Magyarország nagyon jó helyzetben van logisztikailag, uh-huh. Tehát hogy azért itt vagyunk Közép-Európában, folyamatosan fejlődik az, hogy repülőgép, vasútvonalak, közúthálózat, tehát hogy ez már akkor is látszott, hogy egy nagyon jó helyzetben van az ország, illetve a magyar munkaerő és szaktudás is szerepet játszik. Folyamatosan együtt fejlődtünk a kezdetek óta a beszállítóinkkal is, illetve a munkatársainkkal is. Ugye például több száz beszállítóval rendelkezünk, ennek a fele európai, harmada pedig magyar partner, és nagyon sokan, tehát nagyon-nagyon sok beszállítónk már a kezdetek óta ott volt velünk, és nyilván együtt kellett megtanulni ezt a folyamatot, mert anno, amikor idejött a Suzuki, nyilván még azért a beszállító hálózat sem volt olyan fejlett itt Magyarországon.
Nyilván. És akkor összeállt a Swift, ami nem tudom, hogy egy darabra egyébként mekkorát ment, hogy a teljes modell portfólióban lehet azt mondani, hogy az volt
a... Swiftből gyártottuk a legtöbbet, igen, aha. Tehát 33 év alatt 7 modell gördült le a gyártósorról, ugye volt a Swift, annak a három generációja, akkor volt...
Igen, bocsánat, a legtöbb, tehát így a három generáció együtt,
igen,
ugye?
A három generáció együtt, igen, utána a második legtöbbet gyártott a Vitara, a harmadik pedig az S-Cross, de olyan modellek is kikerültek a gyártósorról, mint például a Wagoner Plus, vagy akár a Splash, ugye az SX4.
Hát szerintem most tényleg ezek közül a Swift az biztos, hogy népautó lett az elején, utána szerintem, hogyha sorban nézzük, akkor a Wagoner Plus volt az, ami nagyon elterjedt. A Vitara az utóbbi időkben, és talán az S-Cross az, ami azt így próbálta így, nem tudom, darabszámra hogy működött a magyar eladás, azt lehet tudni, hogy melyik volt a legkelendőbb modell.
Igen, tehát, hogy mondom, a Swift az egyértelműen az akkor volt a legnépszerűbb. Mostanában ugye az elmúlt években, hogyha megnézzük, hogy Magyarországon melyik volt népszerűbb, kezdetben a Vitara, utána most már ezt az S-Cross túlszárnyalta. Mi 123 országba exportálunk, hogyha a külföldi piacokat nézzük, akkor ugye egymással azért versenyez az S-Cross, illetve a Vitara. Külföldön egy picit több Vitara megy el, mint S-Cross.
Mi egyébként hol helyezkedünk el így a Suzuki-nak ebben a nemzetközi palettáján, mind gyártásban, mind értékesítésben, és az értékesítésben talán a régiót érdemes vizsgálni, nem csak az országot?
Az anyavállalatunknak itt Európában a magyar Suzuki az egyetlen európai gyáregysége, és a Suzuki cégcsoporton belül pedig a harmadik legnagyobb vállalat, Japán, illetve India után. Tehát azért elég jelentős a cégcsoportunk.
Dolgoznak még itt japánok, akár a menedzsmentben, akár más területen? A kezdetekor nyilván kellett hozni azért az egész
nem voltál még japán cégnél.
Hát, bocsánat.
Japánok nélkül nincs japán cég.
Hát igen, arról hallottam, de hát, ha 33 év után már megpróbálják elengedni ezt a...
Jelenleg közel 3500-an dolgozunk, és hogyha a japán számra vagytok kíváncsiak, akkor körülbelül 24 japán kolléga van itt, akik elsősorban a vezetésben vannak, igen. Azt látni kell, hogy nagyon nagy volt a gyártás evolúció, hogyha a kezdeteket nézzük. Tehát a gyártás eleinte csak japán mérnökök felügyelete és ellenőrzése mellett történhetett. Egy nagy váltás volt, amikor 2015-ben a Vitarát elkezdtük gyártani. Ott azóta már nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy figyelembe vegyék akár a gyártás technológiai, vagy a prototípus fejlesztésnél a magyar mérnököknek a tapasztalatait, észrevételeit. Ugye azért a COVID is egy elég érdekes szituációt teremtett, tehát nem lehetett beutazni, kiutazni, muszáj volt alapból megoldani ezt itt, akár videókonferenciák segítségével, de nagyon nagy mérnöki tudásállomány halmozódott itt fel 33 év alatt.
Van olyan szaki, aki a kezdetektől bármilyen területen, de egyáltalán a cégnél van?
Igen, a gyártósort, hogyha tekintjük, tehát összeszerelő üzemben körülbelül 20 kolléga az, aki 91 óta velünk van, ez azt jelenti, mivel két műszakba gyártunk, hogy körülbelül a legyártott autóknak a feléhez, tehát 2 millió autóhoz nekik így köze van.
Ez nagyon betyár, és hát igen, ez egy olyan szám, hogy gyakorlatilag az életük nagy részét, hogy lehet, hogy csak ez volt az első munkahelyük, és azóta is itt vannak.
Igen, ez volt az első munkahelyük, és azóta itt vannak, az irodában pedig körülbelül 50 fő, aki már a kezdetek óta velünk dolgozik.
Hát ezért sokat elárul arról, hogy mennyire lehet ott jó dolgozni.
Akkor ezek szerint, hogyha jól értem, volt egy szakmai kompetencia növekedés a magyar kollégák részéről ez alatt a 33 év alatt, miközben ugye szépen azok a japán kollégák, akik egyébként itt voltak és hozták először a tudást és a hozzáértést, ők ezt átadták a stafétát lassan. Nem teljesen, de azért, hogyha gondolom, csökkent ez a szám, japán kollégák szám az évek alatt.
Abszolút, tehát, hogy felértékelődött a magyar mérnökállománynak a tudása. Nyilván teljes egészében sosem lesz az, hogy akkor elengedi a kezünket az anyavállalat, hiszen nagyon fontos, hogy az anyavállalati érdekek is érvényesüljenek a gyártás során.
Igen, egyébként nagyon tisztelet és tekintélyelvű ugye a japán társadalom nagy része. Én azt nem tudom, hogy tudjátok-e, de hogy ez a névjegykártyákon vettem észre, hogy minél kevesebb információ van rajta, a legfelső embereknek nincs is, nem kell. Aztán, tehát,
hát, ugye, ott a név.
Minél lejjebb vagy a langrita, annál több minden van a névjegykártyán, hogy te jelentéktelenebb vagy, akkor így többet
kell
ráírni.
Ki azonosítani kell téged, igen, hogy egyáltalán ki vagy te. Kicsit
jó.
A jelennel is foglalkozzunk. Például azzal, hogy itt ugye a szuezi válság kapcsán az ellátási láncban keletkezett problémák kapcsán a Suzuki neve elég hamar felmerült. Sorrendben azt hiszem, a Tesla, Volvo, Suzuki így volt, vagy legalábbis ami eljutott hozzánk, ahol fennakadást vagy problémát okozhatott. Most mi a helyzet, és hogy lehet ezen úrrá lenni? Úgy, hogy azért ez már egy ideje egy olyan fajta probléma, amivel gondolom minden gyártó cégnek foglalkoznia kell, hiszen már Covid-nál ezt megtapasztaltuk, hogy...
Igen, kicsit régebbről indulnék, tehát, hogy kezdtünk a Covid-dal. Ott minden vállalat a működésében zavart okozott, és teljesen újra kellett tervezni az egész működést, és azóta azért már megfelelő rugalmassággal tudunk bármilyen hasonló helyzetet kezelni, de utána jött a chiphiány, akkor az ellátási láncok szakadozása, akkor meg kell említeni azt, hogy az energiaárak is felmentek, volt ugye az árfolyam ingadozás, tehát nagyon-nagyon sok nehezítő tényező volt, akkor elkezdődtek a háborúk is, és most a szuezi csatornánál fennállt helyzet, azt eredményezte, hogy 2 héttel megnövekedett a szállítási útvonal a Japánból érkező szállítmányokra, onnan egyébként például a motorok jönnek, amiket beszerelünk az autóba. Gyakorlatban ez azt jelentette, hogy meg kellett kerülni Afrikát. De ha egy picit komplexebben nézzük a helyzetet, most egyébként gyártunk teljes kapacitással, tehát minden normalizálódott. Természetesen a jövőben nem tudjuk azt mondani, hogy nem lesznek fennakadások, mert most ha akár azt nézzük, hogy beérkezik Európába a hajó, Hamburgba például, a kikötőbe, ott is, mivel ott is feltorlódhatnak például. Nem mindegy, hogy most akkor a dokmunkások például sztrájkolnak, akkor Európában is volt, hogy a vasutasok is sztrájkoltak, vagy akár a traktorosztályok. Ezek mind-mind megnehezítik ugye mind a közúti, vasúti, illetve a hajós szállítást.
Kicsit a zöldülésről is beszéljünk, a elektrifikáció, uniós szabályozásnak megfelelés, itt ezekben a kérdésekben hol tart a Suzuki ma?
Ugye 2035-től csak elektromos autókat lehet, tehát az újonnan eladott autók csak elektromos autók lehetnek az Európai Unióban, természetesen erre mi is felkészülünk. Most jövő tavasszal fog jönni az első elektromos Suzuki, az EVX, amit bemutattak még az indiai Auto Expo-n, illetve a Japán Mobility Show-n is, és 2030-ig...
Tehát teljesen elektromos, mert
igen,
hibridek már vannak.
Hibrideket gyártunk, igen. Ez fog is a jövőben így is fog maradni, de jönnek az elektromos autók is, jövő tavasszal az első, és 2030-ig pedig Európában 5 elektromos modellel fog megjelenni a Suzuki.
Tehát akkor most gyakorlatilag ez a fejlesztés teljes iránya, tehát a hagyományos benzinmotorosokat mondjuk már nem is fejleszt.
Abszolút ez a jövő, viszont azért még úgy gondoljuk, hogy a hibrideket fogja igényelni a piac, tehát hogy az egy dolog, hogy itt Európában ugye csak elektromos autókat lehet eladni, de 123 országba exportálunk, nem csak Európába.
Hát meg sokat beszélünk ugye ezeknek a felhasználási lehetőségeiről, hogy azért még mindig az a jó kombó, hogy a rövid, és a rövid azért az így egyre tágul, hogy mi a rövid táv, de ott az elektromos hajtás ott teljesen jó és használható, elfogadható, de azért egy hosszabb úton nem árt, hogyha ott van egy
hagyományos. Igen, ez mindenkinek hagyományos... attól függ, hogy milyen igényei vannak, tehát hogy mielőtt valaki megvesz egy elektromos autót, akkor tudnia kell, hogy valóban ő ezt hogy fogja használni, fogja-e tudni tölteni például. Nyilván, hogy telnek az évek, a technológia is mindegy, egyre jobb lesz akár a hatóták teljesítmény szempontjából, viszont most még azért ezekre fel kell készülni.
Világos. Beruházás, üzemfejlesztés ilyenek vannak-e a csőben?
Ez folyamatosan, tehát amióta itt vagyunk Magyarországon, a 2 milliárd eurót fektetett be az anyavállalat ide hazánkba. Most például néhány hete adtuk át a saját napelemparkunkat, tehát a saját villamosenergiát termelünk. Ez is része annak a folyamatnak, hogy a Suzuki 2050-ig világszinten teljesen karbonsemleges szeretne lenni, mind termékek, mind pedig gyártás tekintetében.
Ez egy elég komoly vállalás azért. Most, ugye 2050 olyan távolinak tűnt, de most már 2024 van, tehát ide azért eléggé parkodni kell.
És az idő meg gyorsan megy.
Oké, pufogtathatunk ég közszereket, de a tény és való, hogy amikor korábban ugye megszabták ezeket a mérföldköveket, vagy célokat, akkor olyan távolinak tűnt, csak közben ugye rengeteg minden változik, és egy ilyen kihívásokkal teli környezetben most már jó pár éve azért sokkal nehezebb erre a karbonsemleges pályára ráállni.
Így van. Hát nagyon köszönjük, hogy egy kicsit betekintettünk így a mi autónk működésébe, hátterébe, születésébe, így itt a 30 év távlatát és a kezdeteket is boncolgattuk. Nagyon köszönjük, hogy ellátogattál.
Köszönöm
hozzánk.
Szépen.
Köszönjük szépen.
Bonnár Csonka Zsuzsanna volt a vendégünk, a Magyar Suzuki ZRT kommunikációs vezetője.
Írjatok nekünk továbbra is, ez a Millás reggel itt a Rádió Cafén, és tudjátok az elérhetőségünket, de megismétlem 0636 980 980, meg a Messenger, amit még használtok. És jött is egy pár üzenet, köszönjük szépen. Igen, aki felismerte, DJ Palotai a mester, írja a szájsebész. Igen, ez arról a híres CD-ről szólt, amiről játszottunk már korábban is.
Nos, egyik születésnaposunk, akiről, ja nem, van hozzá.
Mi? Nem. Hát most nem, most nem az jön. Majd ja, jön, majd az jön. Az nem, most az tudom, üzenetek. Most üzenetek jönnek, először üzenetek.
Először üzenetek, jó,
igen,
nézzük.
Hallgatói üzenetek, hozzászólások.
Igen, volt valami kiesés a streamben, de aztán visszajött, aztán megint elment, most nem tudom éppen hol tartunk.
A huszik elvágták.
Ránézünk,
a huszik elvágták.
hogy mi a helyzet.
Igen.
Azt mondja, hogy az egy kicsit befette az üzeneteket, ez a streames dolog.
Hát mindenki megijedt, ugye arról beszéltünk,
persze,
hogy eltűnik
persze.
A Facebook, és akkor...
Ha eltűnik a Facebook, ha eltűnik a Millás reggel.
Eltűnik.
Az aztán a pánik.
Jajaj, na vannak üzeneteink Messengeren is, mindjárt megosztom őket. Azt mondja, hogy sajnos valóban megáll időnként a stream, újra lehet indítani kis macerával, de nem tökéletes. Ez van. Terveznek-e bevezetni valamilyen kis haszonjármű típus? Hopp, ezt elkéstük, elnézést, majd mindjárt megkérdezzük adáson kívül. Aztán azt mondja, hogy a rendőr, kínai rendőrök pedig nem olyan bonyolult, ahogy a cikk is írta, és ez logikus is, hogy nyaranta Horvátországban is vannak magyar rendőrök, tudnak segíteni a turistáknak. Nyilván itt is sok a kínai, az más kérdés, hogy mit gondolunk a kínai rendőrállamról, és hogy vajon azok a rendőrök segíteni vagy ellenőrizni jönnek-e. Nem, szerintem nem jó az analógia. Tehát én ezt nem tartom egy ilyen egyenes analógiának, hogy Horvátországban sok a magyar turista, mennek ez a magyar rendőrök, Kína, itt sok a kínai, jönnek a kínai rendőrök, nem egészen ugyanaz szerintem.
Aztán Facebookhoz jött még egy érdekesség, beszéljünk arról is, ezt is elkéstük, hogy mit tehet az, aki saját magát zárja ki a Facebookról, mondjuk a kétfaktoros autentikációs eszköz elvesztése miatt. Hihi, az okozhat bajt. Nekem 4 hónap
pillanat,
alatt sikerült.
Pillanat, nem értem.
Elveszted a telódat. Hát van állítva a kétfaktoros autentikáció.
Hát az egy applikációra van állítva, ami hozzá van kötve a saját accountodhoz. Az bármelyik másik telefonon bejelentkezel az accountoddal, és ott vagy.
Gondolod, hogy ez ilyen egyszerű, és a 4 hónapot csak elszórakozta Drúszán
Balázs. Ha pedig SMS-re, vagy van beállítva a két faktor, akkor pedig a telefonszámodat kell megszerezned nyilvánvalóan, de szóval, nem tudom. Nehéz. Írd meg léces részletesebben, megpróbáljuk kifejteni ezt
van,
is.
De most ballagunk tovább, hogy aztán visszajöjjünk, és maradjunk az autók világánál, mert ide várjuk Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt a futóműbe.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A Kínói Szent Tamás az egyik születésnaposunk. 750 éve hunyt el, azért említett. Igen, ez egy ravasz, köszönjük.
Ezért ma van Tamás nap.
Ezért ma van Tamás nap, így van, teológus, filozófust idézünk, azt mondta, kimerítően azt ismerjük, amit tökéletesen ismerünk. Tökéletesen pedig azt ismerjük, amit annyira ismerünk, amennyire megismerhető. Ezért, ha valami bizonyításon alapuló tudással megismerhető, és mi mégis csupán valószínűségi érvelés alapján fogadjuk el, nincs róla kimerítő ismeretünk.
Szerintem gondolkodott ő még tovább is az árnyékszéken, aztán, de azt nem írta meg. Az utókornak az nem maradt.
Ez most így próbálom modellezni, hogy aki ezt egy dugóban hallotta, ez mennyiben tudta követni a megismerés csalafinta tudományát.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
És itt van Várkonyi Gábor velünk, autós szakértő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na. Az Európai Bizottság szerint bizonyítékai vannak arra, hogy a kínai kormány közvetlen pénzeszközök átutalásán és más mechanizmusokon keresztül támogatja az Európába exportált elektromos meghajtású járműveket. Tehát,
jó reggelt kívánok!
Nem csak a vélekedés van, visszamegyünk az Aquinói Szent Tamáshoz, hogy ez kimerítően ismeri, azt állítja az Európai Bizottság, és nem valószínűsít. Tehát, hogy bizonyítékok
vannak. És eddig
vannak.
Nem ismertem. Hirtelen 2024
most
elején
most
álltad
a bizonyítékokat.
De miért tesz a diplomáciához?
Eddig valószínűsítette.
Nem lehet azt mondani, hogy tuti, amikor még nem tuti, mert hogyha most rákérdeznek Kínából, hogy akkor ezt honnan tudjátok, akkor oda lehet mutatni a paksamétet.
És a diplomácia az úgy működik, hogy vannak érvek és érdekek, amik egymás ellen feszülnek, és akkor kristálytisztán érvek alapján megbeszélitek egymással, hogy na jó, akkor nem.
De jó, de ez mit jelent? Mit jelent ez?
És mi történhet most ezután, hogy most tudja, és nem valószínűsíti az Európai Bizottság.
Kombináljunk két hírt, és akkor úgy még ütősebb lesz a történet. Egyébként nekem ebből, amit átküldtem nektek, a fondorlatos szerkesztői szivatás egy újabb módszere, amit megtudtam tőletek, mert hogy én azt gondoltam, hogy elég, ha elküldöm a témát előre, de most megtudtam mindegy 11 év után, hogy nekem részletesen le kéne írni.
Így van, bekezdésekbe
szépen.
Nem mindegy milyen betűtípussal, tehát léci.
Megkövetlek benneteket, bocsánat. Szóval legközelebb nem így lesz. Tehát amit mondani akartam ezzel, hogy ebben a cikkben nekem azt tetszik a leginkább, hogy 7%-14%-ra teszi az EU, ugye a közvetlenül juttatott pénzeknek az arányát az elektromobilitás hódítása kapcsán. Ezt miből számolta ki, hogy egy klasszikus
kérdezek? Tehát autónként ez az állami szubvenció tartalma
rengeteg
aránya?
Rengeteg kérdésem merül föl, de leginkább és legelsődlegesen az a kérdésem merül föl, hogy miért 2024 első negyedévében...
Addig számolták ezeket a százalékokat.
Most már tudják, most már egy bizonyítottnak érzik, most már egy ilyen viszonylag tág intervallumot megadva, azt mondják, hogy ennyi-bennyi.
Ebből tehát figyelj, nem az EU-tól kell megkérdezni ezt.
Hanem
a Volkswagen-es kis barátaitól, meg a Stellantis-tól, mert ezt egyébként ők számolták ki szerintem, és tolták oda az EU bürokraták óra alá.
Hát én azt kérdezném meg tőlük, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor eldőltek ezek a dolgok, akkor miért nem lobbiztak keményebben?
Igen.
De hát ugye erre tudjuk a választ, a dízel botrány után ez nem annyira volt lehetséges.
Na jó, de most meg már úgyis mindegy.
Rossz volt az alkupozíció.
A BYD, mint első kiemelt autó, az lényegében megvan a
igen, tehát most,
belőle okay, tolt helyőrség, kérdésképpen Schengeni határokon belül.
Megvan a probléma azonosítása, felismertük, jó, kicsit késve, stb., de most akkor mi lesz?
Na, és akkor erre jött ugye egy hétfő esti szavazás a Brüsszelben, aminek nem nagyon volt, vagy viszonylag kicsi sajtóvízhangja volt, ami arról szólt, és szerintem ez egy abszolút dealbreaker innentől fogva, hogy azokat a számításokat, amik alapján meghozták egy nagyon szűk többséggel a 2035-ös belső égési tiltást, azokat a számokat, illetve ennek az egésznek az alapját, azt számoljuk újra. Mert hogy szélsőségesen villany favorizáló volt, hiszen azt eleve ugye nullának számolta, mint bármifajta CO2 kibocsátást, és innentől fogva az alapján kéne számolnunk, ami a valóság XYZ és hajtás kapcsán, tehát a teljes infrastruktúra, az energia előállítása és elfogyasztása és újrahasznosítása annak, ami elfogyasztotta az energiát, magyarul az autó. Tehát, hogy mindent beleszámoljunk, ami egy sokkal értelmesebb megoldás.
Persze. Mert ha
valós környezetvédelmi kérdéseket érintünk, akkor tényleg azt kéne nézni, hogy minden megoldással lehető legkevésbé szennyező formátumot hozzuk. Ami nem azt jelenti, hogy a villany innentől ki van lőve a versenyből, de, és egyébként a Kronén jött le, ahol elég sok minden leszokott jönni elsőként, ugye ez egy osztrák lap, ők úgy keretezték ezt a hírt, hogy ez tulajdonképpen a megalapozása annak, hogy a 2026-ban történő felülvizsgálata ennek a szabályozásnak az ideológiailag alátámasztott módon el tudjon távolodni a 2035-ös belső égési tiltástól. Mert hogy azért azt mégsem mondhatja az EU, hogy hát rákényszerítettük az autóiparunkat, hogy autós cégenként, egyenként 10 milliárd eurókat elköltsenek erre a bulira. Rájöttünk, hogy nem lehet megnyerni egy olyan versenyt, amiben a nyersanyaglánc kezdete Kínában van, és nekünk versenyeznünk kéne vele. B. Az elektromobilitás abban a formában és gyorsaságban mégsem terjed, mint ahogy ezt eredetileg elképzeltük. C. Valamit tennünk kéne, mert ebből baj lesz. És nem állhatunk oda azzal, hogy hát nem gondoltuk ezt át, amikor ezt az egészet elkezdtük. De valamit mondani kell. És ez a valami, az ugye kettős dolog lesz, a látottak alapján. A. Kína szubvencionálja az autógyártóit. Micsoda meglepetés. B. De tényleg, tehát sírok és röhögök egyszerre. B. Nem lehet önkényesen kiragadni egy energiahordozót, és arra azt mondani, hogy az nulla kibocsátás. Hiszen akkor ez az egész képlet borul.
Persze.
Ez szerintem el fog vezetni oda, hogy jön egy értelmes egyensúly, aminél továbbra is azt gondolom, hogy a villany lesz alapvetően a gerince a közlekedésnek, hogy milyen formában, az egy nagyon jó kérdés, ugye erről sokat beszélgettünk, hogy ez kizárólag villanyautót jelente, plug-in hibrid autót jelente, range extenderes villanyautót jelente, vagy valami más formátumot, és egy organikusan fejlődő, a valós piaci igények alapján működő dolgot fogunk látni az autóiparban, ha ezt hamar meglépjük. És a hamar az azért fontos faktor, mert hogyha rátetted a sínre az egész iparodat, irgalmatlan szubvenciókat toltál bele. És ugye a CO2 szintet továbbra is életben tartva, tehát annak a folyamatos csökkentését továbbra is életben tartva, és a villany továbbra is nullaként számolva nézzük a dolgot, akkor az autógyártónak alapvetően nem marad más lehetősége, mint hogy maradjon ezen a sinen. Ha ezt még ugye egy-két évig tovább csináljuk, akkor alapvetően felszámolódik minden egyéb. Ezzel van az alapvető eszenciális probléma.
Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy itt egy elképesztő harc és ellentét és világháború van a Volkswagen, a Stellantis és Kína között, amikor is pont most jelentették be az XPeng-gel való együttműködésüket a Volkswagen. Rengeteg szálon kötődnek egymáshoz, akkumulátor technológia, közös fejlesztések és a többi. Szóval nagyon érdekesek ezek a csörték a szubvenciók kapcsán egy szinten, egy másik szinten pedig teljes összeborulás van és együttműködés.
Hát ez megint annak a kérdése, hogy kit, hogyan, miként érint mondjuk az, hogyha Kínában elkezdenek keményebben beszélni velük. Mert ezt a Stellantis csoport lényegében kivonulót fújt a kínai piacról, nekik teljesen mindegy, hogy Kínában majd elkezdenek-e keménykedni a német gyártókkal, vagy sem. A német gyártóknak meg nagyon nem mindegy, mert a pénzüknek a 60-70%-át azt továbbra is ott keresik.
Az ott van.
Tehát szóval nagyon összetett ez a téma, és csak egy ilyen szavazás kapcsán nem szabad olyan következtetést levonni, hogy itt most valami probléma.
És most a nagy felismerés után lesz a kínai export vagy import autókkal, és mi lesz az így gyártott autókkal? Ezt hogy lehet megkülönböztetni, és milyen státuszban lesz az egyik, és milyen van a másik? Ugye most már érintettjei vagyunk ennek a sztorinak, mert a BYD az ide telep.
Igen, hát ez egy marha jó kérdés, amire szerintem egyelőre nincs egy ilyen kialakult elképzelés. Hiszen ugye egyfelől szerintem védővámokkal nagyon nehéz lesz visszatartani a kínaiakat. Tehát nekik arra pénzük, hogy piacot vegyenek, van. Nagyon-nagyon hosszú évekre. Ha ezt szétvédővámoztatjuk, akkor lejjebb mennek árban, és még mindig kompetitívek lesznek, és hogyha buknak ezeken az autókon, akkor buknak. Akkor beletolja az állam azt a pénzt, amit kell.
Igen.
Ha végén kiterítik a konkurenciát, és utána szépen fölcsavarhatják az árakat, és ez mondjuk 5 vagy 10 évükbe telik, megcsinálták egy csomó iparágban.
Előbb megnézni kisebb, mármint kisebb tételekben a Temunak a nyomulását, kiszámították, hogy tranzakcióként mennyit bukik.
Igen.
Átlagosan, de neki most kell egy online piaci részesedés.
Ezért mondom, hogy ezzel így szerintem magában sok mindent fogunk tudni kezdeni. Az, hogy ide költöznek kapun belőle, ráadásul ugye akkumulátorgyártók azért nem Magyarországon vannak kizárólagosan kínai, meg ázsiai nyomulásból, hanem az van csomó más helyen is. Ugye ez is valamit kezdeni kell, és hogyha ezt a villany arányt akarjuk tartani, akkor ugye kínai nyersanyag nélkül nem lesz akkumulátor. Tehát a nem kínai része az elektromobilitást mozgásban tartó akkumulátor technológiának, a bányától a megoldásig, megoldás alatt most a kész akkumulátort értem, tehát ez erősen Kína hangsúlyos továbbra is, tehát ezzel a dilemmával is kéne valamit kezdeni, mert így nem, így vagy az egyiket, vagy a másikat nem fogjuk tudni tartani, ráadásul ugye azért mégiscsak egy szabadkereskedelmi helyzetben vagyunk.
Igen.
Nekünk nagyobb szükségünk van még mindig európai cégeknek az ő piacukra, mint nekik a miénkre. Náluk azért egy picit más a történet, mert nyilván van szerintem egy alapvető hódítási, hogy mondjam, egy ilyen kedv, és akkor óvatosan fogalmaztam meg a dolgot. Meg hát van egy egész konkrét problémája a kínai autóiparnak, az a túltermelés. Tehát felesleg van kínai, főleg kínai villanyautóból, azt valóban a piacra kell szorítani. Arra meg ugye, hát mi adja magát a legjobban? Az a piac, ahol ez elő van írva, meg ahol van pénz.
Világos.
Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, ugye itt tényleg évek óta erről beszélgetünk. Egyelőre én most nem látom ennek a dilemmának a feloldását, mert ugye a legtöbb európai autógyártó most már úgy van vele, és úgy nyilatkozik, hogy az Európai Autógyártók Szövetsége is, hogy na, azért most már, ha lehet, akkor most már rátettünk mindent erre, most már légy szíves, ne csináljátok egy másik manővert, mert még 10 milliárd eurónk arra, hogy itt most szélesítsük a portfóliót, nem feltétlen lesz. És itt van a probléma, hogy egyszerűen elhúztuk ezzel az időt. Miközben annyit kellett volna mondani szerintem 5 évvel ezelőtt, hogy nagyon ambiciózus villamosítási programunk kéne, hogy legyen, nagyon ambiciózus közlekedéssel kapcsolatos környezetvédelmi dolgokat kéne végigvinni az európai autóiparon, amely egyszerűen ugye megpróbálta ezt dízelmódon megúszni. Teljesen megadom ezt az érvelést, de hát minden tojást egy kosárba rakni, az akkor se tűnt jó ötletnek, meg most se.
Az soha nem egy jó ötlet.
Kemény.
Hát nem tudom, és ahogyan továbbról tudunk valamit? Hát én azt mondom, azon kívül, hogy most próbáljuk a folytatást, vagy a lehetséges folytatását ennek a történetnek kiszállazni, vagy szétszállazni, de az EU mondott valamit, hogy most oké, felismerte, meg még valami százalékot mellé tett, és?
És ennyi. Ennél tovább én nem látom, hogy végig gondolták volna, hogy mi következik jelenleg. És nyilván itt egyenként végig lehet venni azokat a gyártókat, akiknek ez gond, meg akiknek ez nem gond. Akiknek ez lehetőség, meg akiknek ez egzisztenciális problémát okozhat. Mind az európai piacon, ha nyitunk újra, technológia semlegesség irányába, mind a kínai piacon, hogyha ott elkezdik lebüntetni a gyártókat. Tehát ez... Csak, ha csak azt nézzük, hogy a Volkswagennél például milyen problémát okozott ez az elhamarkodott villanyosítás. És lehet sok mindent mondani arról, hogy a modell ilyen, meg a nem tudom, szerintem alapvetően nem rosszak a villanyautóik. De 70%-os kihasználtsággal megy egy belső papír szerint a teljes gyártásuk átlagban. Uh-huh. Az mindennapi bukta. 70% az, tehát ha 90 alatt vagy, az már nagyon nagy baj az autóiparban, mert effektíve veszteséget termelsz.
De ennek mi is az oka?
Hát a kereslet egyszerűen nem jön azon a skálán. De ugye azért vonulót, azért fúj mindenki visszavonulót. Azért mondja a Mercedes, hogy akkor ilyen fogva nem csak villamos lesz. Azért mondja a BMW, hogy mi mindent addig gyártunk, ameddig a piac.
Akkor az is igaz, amit múltkor olvastam, hogy már akkor ezek szerint a hozzávaló elektromos akkumulátorban is túlkapacitás van.
Igen,
már.
Igen. Hát ugye mindenki beállt erre a növekedési sztorira, és most van egy ilyen időszakos platója ennek. Ami utána majd megint menni fog fölfelé. Tehát ne úgy képzeljük el, hogy akkor most összeomlott a villanypiac. Ez is egy baromság, aki ilyeneket ír.
Nyilván.
Nem omlott össze, hanem van egy temporális telítettsége ennek a piacnak, és ez a piac tovább fog fölfelé menni, tehát növekedni fog, csak én szerintem önmagában organikusan 100%-ot soha nem fog elérni. Mert arra nem alkalmas. Legalábbis a mostani tudásunk szerint nem alkalmas. Most akkor az a kérdés, hogy ezt erőltetjük-e tovább, vagy korrekciózunk, és azt mondjuk, hogy mondjuk plug-in hibrid autókat minimum 100 kilométeres hatótávval elkezdünk jobban favorizálni, mert az a megtett villany kilométereket fogja növelni, nem az eladott villanyautók számát. Uh-huh. Az meg ugye egy teljesen más hozzáállás a környezeti kérdéshez, hiszen nekünk nem az a célunk, hogy belségésűvel járjunk a nap vége, vagy a világ végéig dinoszaurusz gyúzzal, nem ez a kérdésünk, hanem az...
Dinoszaurusz gyúz.
Hát de nem.
De, ja, persze, abszolút.
Az a célunk, hogy lehetőleg tisztában közlekedjünk. Azt még nem lehet ilyen tolvonással, meg fűnyíró elvel, meg nem tudom mivel létrehozni, szerintem.
Igen, ugye ezt sokszor kibeszéltük, meg átbeszéltük, hogy ennek a fűnyíró elvnek az volt a kiváltó oka, hogy olyan erős volt az autóipari lobby, hogy valami drasztikusat kellett lépni ahhoz, hogy megváltozzon, különben átolták volna az érdeküket. Tehát ez volt a mögöttes oka. Hát lehet,
most
meg rosszul.
Kína, most meg okay, Kína érdekét
oltuk el. Ezt nem cáfolom, vagy nem vitatkozom ezzel, csak hogy az eleje az úgy indult, hogy a döntéshozók nagyon nehezen tudtak bármiféle döntést hozni, olyan erőteljes volt az európai autógyártói lobby.
De hát ez tök jól működött.
Jól működött, csak dinoszaurusz dzsusszal.
Hát igen, de aztán mentünk át más irányba is értelemszerűen. Az tény, ezt teljesen megadom minden erősen villanypárti kommentelőnek, hogy ez még ment volna egy ideig így. A vége szerintem nem lett volna más, csak ezt ugye egy kicsit erőltetve előre osztuk egy 10 évvel.
Uh-huh. Mit szóltok ez a kínaiak? Mert ugye, hogyha nézzük a kínai-amerikai kereskedelmi vitákat, ott mindig adókapok van. Tehát nem úgy van, hogy kapnak egy fülest a kínaiak, és akik simogatják az arcukat, hogy jaj, de csíp.
Nagyon jól látod. Igen. Hát ugye az van, hogy ebben a rendszerben itt Európa tűnik megint védtelennek, mert az amerikaiak ugye tudtak erre ellenlépéseket adni. Európában meg itt így nézegetjük így egymást, hogy most akkor ezzel mi lesz. Az van, amit már beszéltünk, belengedték, hogy akkor keményebben fognak ők is bánni az európai autógyárakkal Kínában.
Aha, persze. Aha. Majd jön Donald Trump, és azt mondja, China, és kész vége, tehát egy sok minden szép dolog
ugye
lesz.
Donald Trump kapcsán azért az egy érdekes dolog, hogyha megnézi az ember, hogy...
Ha egyáltalán ő is emlékszik, még a jót mond-e.
Ő még jobban, mint a Biden.
Bidennél biztosan jobban emlékszik, legalábbis arra, hogy hol van és kivel kell kezet fogni.
Ne azt a kettőt hasonlítsuk össze.
Hát de most per pillanat ez van, hát tegnap erről beszélgettünk, hogy ez a választék. Igen.
De hogy ezt a protekcionista dolgot például, hogyha most csak az autó, mert nem szeretnék politikába belemenni, ez nem az én tisztem, de hogyha csak az autóipar részét nézzük, akkor azt a nagyon erős protekcionista vonalat egyébként Biden sokkal inkább feltolta, mint Trump. Főleg azért, mert ugye a klasszikus demokrata szavazó az, ez mégiscsak a United Auto Workers, tehát az autóipari szakszervezethez köthető erősen.
Hát, politikus látott egy jó receptet, hogy ezzel lehet operálni, és persze, hogy tovább nyomta
a potit. És arra még emlékezett abban a pillanatban.
És még tudta, hogy még nyomja a potit fölfele. Jó, hát klassz és izgalmas. izgalmas. Illetve nem tudom, hogy klassz-e, mert meglátjuk a végén.
Izgalmas, de izgalmas.
Izgalmasnak izgalmas. Gábor, köszönöm, hogy beugrottál hozzánk. További jó munkát, szép napot.
Köszönöm.
Márkonyi Gábor volt az autópiaci rovatunkban a szakértő.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Kedves hallgatóink, nem mondjuk el azt, hogy milyen autót kell figyelni, csak úgy, mert figyelünk mi mindent. Na, legyen ennyi elég. Figyelünk mi mindent, ugye?
Rébusz bácsi.
Nem csak, hogy azt, hogy ezért nem veszek kínai telefont, meg semmit.
Sem.
Csak azt hiszem, amit veszel, az legalább 25%-ban általában véve kínai, úgyhogy maradjunk ennyibe.
Szoller Andi jön a hírekkel, utána visszajövünk, folytatjuk tovább a Millás reggelit, méghozzá nem mással, mint...
Én tudom, hogy mivel.
Én is.
Az IT kalauz rovatunkkal, okos gyűrűvel, hajtogatható kijelzővel, kínai nyomulással, szubjektív beszámolóval, a Mobile World Congressről, amit úgy kell leírni, hogy WORLD, nem pedig fordítva, ahogy Mihálovics András ezt tette, úgyhogy csak nyelvleckék Andrással,
igen.
Tehát nem World Congress, hanem MVC. Erre fogunk majd rámenni Erdős Mártonnal.